Még mindig nem ért teljesen véget a negyedik hullám. Meg tetszik engedni, nagyon röviden összefoglalom, amit a negyedik hullámról kell tudni. Az elmúlt év szeptember 7-e és az idei év január 3-a között 456 ezer honfitársunk fertőződött meg. Közülük 17 ezer kórházba került. A kórházba kerülők 60%-a nem részesült oltásba, 40%-a igen. A kórházba kerülők közül 1850 szemét kellett intenzív osztályon kezelni, közülük 70% nem volt oltott, és 30%-a oltott volt. A 456 ezer fertőződöttből 9485 fő hunyt el, ami 2,1%-os halálozási arányt jelent, szemben a megelőző hullámokkal, ahol ez az arány majdnem 4% volt. A lecsengés fázisában vagyunk, nagyon meredeken csökkennek a különböző paraméterek. Január végére az új fertőzöttek száma gyakorlatilag megszűnik, rendkívül alacsony lesz. A kórházi rendszer megterhelésére ugyanez az időpont február legeleje, és ez vonatkozik a gépen lélegeztetett betegekre is. A halálozás minimalizálódása körülbelül februárban várható. De ezen belül is számos olyan körülmény van, ami figyelmet érdemel, és meghatározza azt, hogy mi vár ránk. Itt említeném meg, hogy három komoly klinikai vizsgálat indult Magyarországon. Az egyik egy epidemiológiai vizsgálat volt, ami a 2021. januárja és májusa között beoltott 3,7 millió honfitársunk adatait dolgozta fel. Ennek a konklúziója, a végeredménye az, hogy az oltások, a két oltás abban az időszakban a fertőzéssel szemben 69-89%-os védelmet adott, a halálozás ellen viszont 88-98%-ot. Ez mind az öt vakcinára teljesen egyértelműen vonatkozik. A következő megjegyzés az, hogy elindultak az immunológiai vizsgálatok is. Ugyanis állandóan csak az ellenanyag szintekről szólt a fáma, arról hallottunk híreket, holott az immunitásnak két komponense van, a humorális, tehát az ellenanyagok szintje, és emellett a sejtes immunitás, amit nagyon sok paraméter alapján lehet megállapítani, feltehetően ezért nem nagyon végeztek ilyen vizsgálatot, és ezért nem közlik. Ha ezt össze akarom foglalni, akkor az első oltás után, és mind az öt vakcináról beszélek, az ellenanyag szint egy hónap alatt csekély mértékben nőtt. Erre következett a második oltás, amelyik egy hónap alatt nagyon jelentősen megemelte az ellenanyag szintet, ami aztán csökkenni kezdett, és azt lehet mondani, hogy negyedik hónap után gyakorlatilag az ellenanyag szint több 10%-kal csökkent, a hetedik hónapra viszont majdnem teljesen lenullázódik. Ami azt jelenti, hogy ha az ellenanyagok szintjét vesszük alapul, akkor a vakcinációt a negyedik-hatodik hónap között el kell végezni a harmadik vakcinára vonatkozóan. A harmadik vakcina rendkívüli mértékben megemeli az ellenanyag szintet, és ez nagyon hosszú időn keresztül fennmarad. Tehát ezt az immunitás kialakításánál, a vakcinációknál figyelembe kell venni. Ha a sejtes immunitást nézzük, akkor azt lehet tapasztalni, hogy az első oltás után egy hónapon belül jelentős a sejtes immunitás növekedése, két hónappal éri el a maximumot, és a hetedik hónapra csökken jelentősen. A harmadik oltás időpontja után egy hónapon, másfél hónapon belül ismét rendkívül magas az emelkedés, és ez körülbelül 6-7 hónap után csökken jelentősen. Ebből az következik, hogy ha össze akarom foglalni az adatokat, hogy az immunválasz mértéke a harmadik oltás után A harmadik oltás előtti szinthez képest 25-szörösére emelkedik, a sejtes immunválasz pedig 52%-kal nő. Ez minden életkorcsoportra és minden vakcinára vonatkozik, és ez az indoka annak, hogy életmentő az, ha minden korcsoportban felveszik az első két oltást, aki pedig felvette, 4 hónap után vegye fel a harmadikat is.
Számolni kell-e azzal, hogy esedékessé, szükségessé válik egy negyedik oltás?
Én teljesen biztos vagyok benne, hogy ezzel rendkívüli módon számolni kell, számolunk is. Ezzel kapcsolatban elindultak a diszkusziók. Az immunológiai vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a következő oltás, tehát a negyedik oltás várható időpontja nem 4 hónap után jön el, mint a második oltás után, hanem hosszabb az idő, persze az immunológiai eredményeket is csak akkor tudjuk megmondani a harmadik oltás után, 4 hónappal vagy 5 hónappal, ha eltelik ennyi idő, és mérni tudunk.
Az eddigi ismereteink szerint hogyan jellemezhető az Omikron mutáns, miben tér el a korábbiaktól?
Rendkívül sok mutáció alakult ki, csak a tüskefehérjében 32-t írnak le, ami azt jelenti, hogy rendkívüli módon megváltozott az eredeti koronavírus. Persze bizonyos változások voltak már a brit mutánsnál is, és voltak a delta mutánsnál is. Erre a mutásra, tehát az Omikronra, ami teljesen egyértelműen jellemző, hogy a duplázódási idő 2-3 nap a legtöbb irodalmi adat alapján, illetve jellemző az is, hogy rendkívül gyors a terjedés, de emellett a fertőzés dinamikája rendkívüli. Megoszlanak a vélemények arra vonatkozóan, hogy a létrehozott panaszok és tünetek enyhébbek-e, mint az indiai mutáns esetében, vagy nem. Az irodalmi adatoknak a többsége amellett van, hogy enyhébb a lefolyás, és különösen az oltottak esetében összehasonlíthatatlanul könnyebb a betegség lefolyása, és lényegesen kevesebb az elveszített ember.
Mégis mire figyelmeztetnek bennünket a világjárvány terjedésének a nemzetközi adatai?
Elképesztő számokat lehet látni. Afrika déli részén, november végén jelent meg, ott írták le, ott fedezték fel. Azóta eltelt néhány hét, 5-6 hét, és gyakorlatilag egész Európa, az Egyesült Államok, India, Izrael átvette, kiszorította a delta mutást. Ezekben az országokban, kontinenseken már több mint az 50%-át jelenti a fertőzéseknek. Jellemzi Angliát a rendkívül gyors terjedés, Hollandiát, Belgiumot, Franciaországban tegnap vagy tegnap előtt napi 330 ezer új fertőzöttet mutattak ki, ami rendkívüli terjedési sebességre van. Magyarországon is elkészítettük az epidemiológiai adatok alapján, amiben figyelembe vettük az itthoni helyzetet, és figyelembe vettük azt, hogy milyen mértékben emelkedik a szennyvízben a vírustartalom. Figyelembe vettük azt, hogy az utolsó 4 napon 1,4% környékére emelkedett az erténnyező, tehát hogy egy ember hány további embert betegít meg, fertőz meg. És ennek alapján azt látjuk, hogy január 1-e és május 1-e között várható az Omikron okozta következő hullám. A napi fertőzések száma az maximálisan olyan 13 ezer körüli fertőzöttet fog jelenteni, vagy annál magasabban. A kórházi betegszám ugyancsak február 1 és június 1-e közötti hullámra, görbére tehető fel. A várható napi kórházi betegszám az olyan 8000-9000 körülre várható. És a napi halálozásra is azt lehet mondani, hogy a csúcson körülbelül 200 elveszített honfitársunkkal számolhatunk, abban az esetben, hogyha nem jön egy újabb mutás, illetve nem tudjuk az átoltottságot ebben az időtartamban jelentősen növelni.
Bírja-e majd ezt a növekvő terhelést az egészségügyi ellátórendszer?
Az egészségügyi ellátórendszer ennél nagyobb terhelést is bírt. Itt soha nem fordultak el olyan esetek, mint Lombardiába, vagy New Yorkba, vagy sorolhatnám, vagy az egyik utolsó példát, hogy Németországban megszüntették a daganatos betegek ellátását átmenetileg. Nálunk ez soha nem fordult elő, és majdnem teljes biztonsággal mondom, hogy nem is fog előfordulni.
Mennyire tekinthető eredményesnek a magyar oltási program, hogyha a világjárvány elleni védekezést nézzük az eddig lezajlott 4 hullám során?
Én úgy gondolom, hogy kivételesen eredményes, ugyanis Magyarország a legelsők között ismerte fel, hogy a tavaly őszi második hullámot csak járványügyi intézkedésekkel nem lehet megszüntetni. Megszülettek ugyan november 11-én a korlátozó intézkedések, mert még nem voltak akkor vakcinák. De Magyarország azonnal megrendelte a nyugat-európai vakcinákat, de miután tapasztaltuk azt, hogy sem időben, sem mennyiségben nem szállítják a megrendelt vakcinákat, rendkívül határozottan, gyorsan, és azóta a legtöbb ország által elismerten keleti vakcinákat rendeltünk, amikor itt volt Hans Kluge, a WHO európai igazgatója, vagy a WHO főtitkára, rendkívül elismerően nyilatkoztak Magyarország döntéséről, hogy sem politikai, sem gazdasági, sem semmilyen, se presztízs, semmilyen érdeket nem vett figyelembe, csak a betegek javát. Mondhatom azt, hogy Európában a legelsők között kezdődött el tavaly előtt, december 26-án a vakcináció. Májusra egyetlen ország volt Magyarország, amelyik fölösleges vakcinával rendelkezett, tehát mindenki, aki akarta, beoltathatta magát, és azóta is folyamatosan, sőt, mi több, megválaszthatta azt, hogy melyik vakcinával. Ugyancsak rendkívül gyorsan és határozottan lépett Magyarország, persze akkor már a hazai kutatási eredmények egy része rendelkezésre állt, amikor Európában legelőször engedélyeztük a harmadik vakcinációt. Tehát ebben a történetben, ha vakcinákat tetszik kérdezni, Magyarország úgy gondolom, hogy kiválóan teljesített. Ezen túl megemlíteném még azt, hogy a járvány lefolyását, illetve a végkifejletet rendkívüli módon befolyásolta nem csak az életkor, hanem a társbetegségek jelenléte is. Erre vonatkozóan is van egy magyar kutatás, aminek az a végeredménye, hogy a diabetes, a hipertónia, szívelégtelenség, infarktus, krónikus tüdőbetegségek a fertőzési rátát, tehát a fertőzés gyakoriságát nem befolyásolják lényegesen, de a halálozás rizikóját 4-szeresére növelik. A diabetes esetében különösen érdekes és furcsa egyúttal, hogy az időseknél ez a rizikó csak 1,5-2, a fiatalabb korosztályok cukorbetegei esetében azonban akár 15-16 szoros is lehet.